Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk testvéreim, a mi mennyei királyunknak, de bánjuk is meg a mi bűneinket. Így énekeljük a 62. Zsoltárunknak az első és a negyedik verseit. A 62. Zsoltárunk így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben, mert csak ő az én édvességem, ő nékem erős kőváram, megtartom és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Azért szívem reménységed, csak az Úristenben vessed, így csak az ő segedelmével, ő nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Örülj nagyon Sionnak, lánya, és örvendezz, Jeruzsálem lánya. Íme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, diadalmas és szamárháton ülő. Hallgassátok meg, testvéreim, a virágvasárnap ünnepén az igét, amelyből Isten tanít bennünket, az evangélium szavait. János evangéliumából olvasom a 12. fejezetből a 44. verstől a 48. versig levő ige szakaszt. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Imádkozzunk, testvéreim! Jöjj, királyunk, Jézusunk, diadalmas igéddel ezen a virágvasárnapon a tiéd közé. Jöjj a te szent lelkeddel és munkád, hogy szívből tudjunk előtted hódolni, ne csak szavakkal, de meglátogatásunk órája és célja felismerésével, engedelmes követéseddel. Ne te fakadj könnyekre, mint az első virágvasárnap, látva tiéd kemény szívűségét és értetlenségét, hanem bennünk fakaszt fel a bűnbánat és az öröm könnyeit. Dicsőség neked, aki az Úr nevében jöttél, hogy legyünk szív szerint a te néped, és engedelmeskedjünk atyádnak gyermeki lelkülettel. Amen. Az igehirdetésre készülve magasztaljuk a dicsőség erős királyát, és itt is a bűnbánat szólaljon meg a szívünkben. A 335. énekünknek az első, a harmadik és negyedik versét énekeljük. A 335. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét, az első vers így kezdődik: ó ártatlanság báránya. Ó ártatlanság báránya, e világnak kévagyára, megtartója tárgyára, táplálója. Áldott légy egek királya. Bár tiszta ártatlanság vagy, káromlónak is mondanak, ám de te mégis vesztegelsz, éha misvádra nem felelsz. Mivel, hogy Isten fiának, mondod magad messiásnak, káromlónak elneveznek, nem hisznek téged Istennek. Virágvasárnapi igehirdetésünk alapigéje, napi bibliaolvasó kalauz szerinti igénkből való, azaz János evangéliuma 18. fejezetéből. János evangéliuma 18. részéből olvasom a 19. verstől a 23. versig levő ige szakaszt. Ezekben a versekben, tehát János evangéliuma 18. részében így olvashatjuk az evangélium igéit. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: így felelsz a főpapnak? Jézus így válaszolt neki: ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? A mai igehirdetésünknek a címe: nyilvános tanúság vagy hűtlen némaság. A törvényszéki tárgyalás helyszínét láthatjuk ebben a felolvasott ige szakaszban, ez a helyszín pedig a főpapok palotája. Nem csak egy főpap volt Jeruzsálemben és Izraelben, hanem egy egész család, főpapi család. A családnak a feje Annás volt, és Jézus kereszthalálának évében Kajafás volt a családból a főpap, ő a veje volt Annásnak. A főpapok palotája az egyik legnagyobb épület volt Jeruzsálemben. Oszlop sorai voltak, ahogy abban az időben, az építkezésekben az épületeknek, magának a templomnak is volt oszlop csarnoka, Salamon oszlop csarnokának nevezték. A főpapi ház oszlop sora egy kivilágított csarnokba vezetett, ez a kivilágított csarnok volt a főpapi háznak a belsejében. Itt foglalt helyet nagycsütörtök éjszakáján a nagy tanács. A nagy tanács tagjai pamlagokon helyezkedtek el. Nem volt jelen mindegyikük, hiszen éjszaka volt, és ez a tárgyalásnak szokatlan órája. Úgy mondják a kortörténészek, hogy 51 néhányan lehettek a 70 tagból. Először a törvényszéki tárgyalás kezdetét szeretném elmondani. A törvényszéki tárgyalás több részből állt. A főpapoknál is több része volt ennek a tárgyalásnak. János evangéliuma az első részét adja elénk ennek a történetnek. Az elbeszélés tehát azzal foglalkozik, ami ott a csarnokban, a kivilágított csarnokban történt azon az éjszakán. Mivel kezdődött a tárgyalás? Nem azzal, amivel szokott kezdődni, hogy a tanúkat hívják elő. Ez majd csak később történik, amikor hamis tanúkat állítanak Jézus elé, Jézussal szemben, hogy valljanak ellene. Hanem azzal kezdődött a törvényszéki tárgyalás a nagy tanács előtt, az egyházi perben, hogy a tanítványairól kérdezték Jézust. És ez azt mutatja, hogy valami fajta forradalmi lázítással vádolták. A tanítványait kérdezték, hogy mennyien vannak, vagy kik a neve, mik a neveik, és hogy ki van közöttük. És itt merül fel a kérdés, amikor erről gondolkozunk, hogy mi közöttük vagyunk-e? Mi hozzájuk tartozunk-e? Taníthat-e bennünket napról napra Jézus? Felforrósodik-e a szívünk, gerjedezik-e a szívünk, amikor beszél hozzánk? Jézus a tanítványairól kérdezik. Ha ma megkérdeznék azt, hogy ki az ő tanítványa, akkor odatartozónak, közénk tartozónak vallanád-e magadat? Emlékszem arra, amikor engem először kérdezett lelkipásztorom itt a gyöngyösi teremben, az ima teremben, arról, hogy oda tartozok-e Jézus tanítványai közé, gimnáziumi társaimmal voltam együtt, a történelem szakkörrel a gimnáziumból jöttünk, hogy megnézzük a muzeális iratokat és könyveket, és akkor kérdezett meg engem konfirmáló lelkészem, hogy oda tartozok-e Jézus tanítványai közé. És elmondtam a vallomásomat, mikor megkérdezte, hogy hogy kezdődik az első Zsoltár, akkor így válaszoltam, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után, a csúfolóknak nem ülő székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mindéjjel nappal, ez ilyen ember nagy boldog bizonnyal. Te Jézus tanítványai közül való vagy-e? Ez volt az első kérdés tehát, amit a nagy tanács Jézustól megkérdezett. A második, hogy mit tanított Jézus? Kik a tanítványaid? Erre a kérdésre nem válaszol Jézus. De arra a kérdésre igen, hogy mit tanított. Erre a kérdésre azt válaszolja, hogy ő nyilvánosan tanított. Nyilvánosan hangzott el az ő bizonyságtétele, az ő tanítása, méghozzá a zsinagógákban, településről településre, városról városra, faluról falura, a zsinagógákban és a templomban, Jeruzsálemben. Ez tehát az Úrnak a válasza, az Úr Jézusnak. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam. Mit tanított Jézus? Egy tanítónak az egész életműve abban tárul fel, amit tanítása során áthagyományoz a tanítványainak. Amit Jézus a zsinagógában és a templomban tanított, azon az utolsó héten azt olvashatjuk, például Lukács evangéliuma elbeszélésében, ahol ezt olvassuk, ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. És itt magyarázatot találunk arra is, hogy miért éjszaka hallgatták ki Jézust. Ne nappal, hogy ne történjen zendülés, ne történjen lázadás. Mit tanított tehát Jézus? A templomban mindenki hallhatta az ő tanítását. Mivel a négy evangélium hosszadalmasan leírja ezeket a tanításokat, most csak címszavakban szeretném megemlíteni őket. Természetesen csak egy részét mindannak, ami azon az utolsó héten ott Jeruzsálemben elhangzott. Először arról tanított Jézus, hogy a hatalma a mennyből való. Aztán arról tanított, hogy a zsidók nem végzik el az Isten munkáját. Olyanok, mint a szavakban ugyan hűséget mutató, de a gyakorlatban mégsem Isten szolgáló fiú. Arról is tanított Jézus, hogy hogyan fog ő meghalni. Hogy meg fogják őt ölni, ahogy megölték a prófétákat. Erről elmondott egy példázatot, a gonosz szőlőművesek példázatát, amikor a szőlőművesek nem adják meg a gazdának, ami neki jár, a termést, hanem megölik mindazokat, akiket ő elküld. Elmondta tehát nyilvánosan, hogy meg fog halni a nép bűneiért, meg fogják ölni, ahogy megölték a prófétákat is. Aztán talán a egyik legismertebb az adópénzről szóló tanítása. Az adópénz tanításában arról szól Jézus, hogy hogyan legyen a rómaiakkal. Hogy a zsidók a történelemben, a zsidó nép a történelemben hogyan tölti be a szerepét. Tudjuk az összefoglalását Jézusnak, mikor elé tartják az adógarast, adjátok meg a császárnak, ami a császárlé, és Istennek, ami az Istené. Itt is ott a nagy kérdés ennél a témánál, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi legyen a rómaiakkal, hanem hogy a zsidók miért nem adják meg Istennek azt, ami az Istené. Aztán ott van a feltámadásról mondott tanítás, amikor egy asszony különös példájával hozakodnak elő a farizeusok, az írástudók, Heródes pártiak, hogy mi lesz majd a feltámadásban. A szadduceusok nem hittek a feltámadásban, és ezért erről kérdezték ott a templomban Jézust. Jézus azzal válaszolt, hogy a feltámadásban nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben. És a templomban elmondott tanítások között van, amit az előbb felolvastam, a János evangéliuma megelőző fejezeteinek egyikéből, a 12. fejezetből, ahol arról van szó, hogy azt mondja Jézus, én világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Rázzon meg most ez bennünket, hiszen mi is halljuk az Úr Jézusnak a tanítását, ahogy hallották a farizeusok, írástudók, és mind-mind az a nagy tanácsban levő ember ott a templomban, és hallották a tanítványai. De vajon megvalljuk-e ezeket a tanításokat? Azt olvassuk az igében, hogy sokan hallották Jézus tanítását a templomban. Sokan hallották, és ez a megjegyzés, hogy sokan hallották Jézust, ez megvilágítja azt, hogy virágvasárnap óta követte őt a tömeg. A zsidók mind összegyűltek, titokban nem beszéltem semmit. Azokat kérdezzétek, akik hallották, amit mondtam. Virágvasárnapra emlékeztet bennünket, mikor a tömeg követi Jézust, elébe megy, és a két tömeg, amelyik jön Jézussal, és amelyik elébe megy, egyesül egymással. Virágvasárnapnak a lelkesedése, a kiabálása, az önzetlen hódolása, vagy talán a szándékolt hódolása van előttünk. Ez tehát mindaz, amivel kezdődik a törvényszéki tárgyalás. Tulajdonképpen nem a vádlottat kellett volna kérdezni, ahogy az elején is említettem, hanem a tanúkat, őket kellett volna megszólaltatni. És ahogy itt is történik majd, a vádlottnak a végén van döntő szava. Ezt a döntő szót kimondja Jézus, és ez alapján ítéli el a nagy tanács, hogy Isten fiának mondja magát. De most a törvényszéki tárgyalás elejét felidézve, a második gondolatként Beszéljünk a törvényszéki tárgyalásnak az indulatáról. Mert ebben az indulatban, amit a nagy tanács Jézussal szemben tanúsít, benne van az önkényeskedés. Hogy azt csinálunk vele, amit akarunk. Három tárgyalása van Jézusnak. Ezek közül kettőn beszél, ezen az éjszakán és a hajnalon. Az első tárgyalás itt a főtanács, a nagy tanács előtt. A második tárgyalás Poncius Pilátus helytartó előtt, ez Jézusnak az úgynevezett világi pere, az első pedig az egyházi. És a harmadik tárgyalás, amikor Herodes Antipás előtt azt csinálnak vele, amit akarnak. Felöltöztetik fényes ruhába, gúnyolják, arcul csapják. Mind a három tárgyaláson megütik Jézust. Kigúnyolják és kinevetik. A törvényszéki tárgyalásnak az önkényeskedés az indulata. Azt csinálunk Jézussal, amit akarunk. Nincs-e bennünk is ez az indulat? Nincs-e ma a világban ez az indulat, hogy Jézussal azt lehet tenni, amit csak akarunk? Ha van ez az indulat, szégyeljük el magunkat. Olyan megrendítő volt számomra, amikor a görög szövegben olvastam ezt a megjegyzést, ezt a leírást, amikor ezt mondta Jézus, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte őt. Arcul ütötte őt. Tulajdonképpen most, bár nem szerettem volna kimondani, de kimondom, hogy feldobott neki egy pofont. Ez a szó szerinti fordítás. És ezzel az önkényeskedő gonoszságra, brutális indulatra utal az evangéliumi leírás, a törvényszéki tárgyalás indulata, hogy azt csinálok Jézussal, amit akarok. Valóban így van. Vagy majd elé kell állni, ami bíránk elé, mert elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az isteni ítélet következik Jézus Krisztus ítélőszéke előtt. A második indulat, ami előbukkan, az a kígyó ravasság. Ilyen a nagy tanácsnak a gondolatmenete, a logikai menete. Ravaszak, mint a kígyó. Arról kérdezik Jézust, ez ugyan itt nem jelenik meg, hogy le akarja rombolni a templomot. A hamis vádak is ezt adják elénk, a késői olvasók elé, hogy Jézusra azt fogták rá, hogy ő le akarja rombolni a templomot. János evangéliuma már az elején tisztázza ezt a kérdést, hogy Jézus nem az akkor álló harmadik felépített templom lerombolásáról beszél, hanem a saját testének a feláldozásáról. Nem azt mondja, hogy lerontom a templomot, hanem azt mondja, hogy roncsátok le a templomot, és három nap alatt felépül Isten hatalma által. Szóval a kígyó ravasság ott van, hogy valamiképpen megfogják a szaván Jézust. Ez a kígyó ravasság kíséri őt minden jeruzsálemi tartózkodásán. Miért ment akkor mégis Jézus fel Jeruzsálembe? Mert lehetetlen volt, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Mert ez volt az Isten akarata, mert ez volt megírva. Látjuk tehát a törvényszéknek az önkényeskedését, a ravasságát és a brutális indulatát. Nem csak a szolgáké a brutális indulat. Márk evangéliuma 14. fejezetében, a 65. versben ezt olvassuk. akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták, most prófétálj, a szolgák is arcul verték őt. Tehát nem csak a szolgák gonoszkodtak, nem csak az ő pofonjuk volt brutális, hanem a megbízóiké, a nagy tanácsi is. Nem mindenkié, de a többségé. Némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték. Ha valaki Mel Gibson Passió című filmjét látta, az tudja, hogy az egész nagy tanács részese volt ennek a csúfolódásnak. Lassan a befejezéshez érkezek a mai igehirdetésben, és szeretnék visszatérni oda, honnan elindult az ige gondolatsora. Tudnélik, hogy azon az éjszakán a nagy tanács összegyűlt, és ezt a tanácsot Annás vezette. Annás és Kajafás, a veje, akik kimondták a döntő szót, méltó a halálra, mi szükség még tanúbizonyságokra. Nos, Annás szavának különös súlya volt. A leghosszabb ideig hatalmon lévő főpap volt, aki valaha is Izrael történetében szerepet játszott. És hogyha a szavának különös súlya volt, akkor a bűnének is különös súlya van. Annás korának a leggazdagabb embereinek egyike, és korának a legboldogabb embereinek egyike is volt. Sőt, Józsefus Flavius, a zsidó történetíró azt mondja egyenesen, hogy ő volt kora legboldogabb embere. Miért? Mert 5 fia volt utána főpap, és Kajafás a veje ugyancsak főpap lett. Nagyon magas pozícióba, hatalmi helyzetbe került. De ne szeressétek a világot, és ami a világban van, mert a világnak kívánsága elmúlik, és aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökre. A világ eredményei elmúlnak, a világnak boldogsága eltűnik. Ne nézzük ezt. Csak a történetíró szerint volt a legboldogabb ember. Isten igéje elmondja az igazságot. Különös bűne volt Annásnak. Befejezem azzal, hogy a helyszínen, azon az éjszakán tüzet gyújtottak. Annál a tűznél melegedtek a szolgák. Csípős tavaszi levegő járta át a tagok, az embereknek a testét, tagjait, és minden jó szándék ellenére tagadás lett, még a fogadkozó apostolnak, Péternek a sorsa is. Így mondja előre a próféta, és mindnyájan elhagyták őt. Ebben a templomban, ebben az évben is, és erre készülünk, konfirmálást teszünk, konfirmációi fogadalmat mondunk. Ha Isten értett bennünket, pünköstkor. A konfirmációi fogadalomban megfogadjuk, hogy nem leszünk hűtlenek. Nem hagyjuk el hűtlenül a mi Urunkat. És én is így tettem, ennél az asztalnál, itt ezen a helyen, és mégis elhagytam Jézust. Elhagytam azt a Jézust, akit gyermekként megismertem, de nem ismertem fel. Az én gyermekeim már gyermekkorukban felismerték Jézust. Én felnőtt életem első esztendejében ismertem fel. Jézus azokat hívja tanul, akik a szavát hallották és megértették. Ne maradjunk némák és hűtlenek, hanem tegyünk vallástételt, tegyünk tanúbizonyságot arról, hogy mi testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban nem a magunké vagyunk, hanem a mi hűséges Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai, hogy hozzá tartozunk, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, és mi tudjuk az ő tanítását, és nem csak tudjuk, hanem a gyakorlatban meg is éljük. Ezt tanítsa most nekünk a virágvasárnap napján az evangélium aktuális üzenete. Amen. Az igére válaszképpen a 465. dicséretünknek a verseit énekeljük. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Személyemet ne vesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok. Adjon békét, bocsánatot, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel, vétkeztem én, ítéljen el. Szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél bár, lásd én megint, csak várom, hogy majd rám tekint. Szelíd szemed, Úr Jézus.
Imádkozzunk. Én most elindulok eléd, Krisztusom, én királyom, és várlak téged. Jöjj az én életem városába is. Járd végig az én életem utcáit, oszd ketté a lelkemet, hadd ismerjem meg saját magamat jobban. Sok érzésem, indulatom, szokásom, sok lélektelen istentiszteletem emléke fellázad most ellened, aki azért jössz, hogy a harcot hívjad elő, vagy teljes meghódolást. Várlak téged, Uram, kicsinsereg az, amelyik hozsánnát mond neked, de te látod ezek az én lelkem igazi érzései. Amikor legigazabb, amikor legőszintébb, amikor legszabadabb vagyok, akkor szólal meg ajkamon a te magasztalásod, akkor hangzanak fel tanúságtételeim, akkor tudok áldozni, és akkor mély a mások iránti szeretetem. Jöjj hát én, Uram, virágvasárnap várlak téged. Eléd szórom az én életem virágait, örömeit, és azokat is, amelyeket gyászomba fontam, szomorúságaimat és veszteségeimet. Odaállok a te seregedbe. Jöjj hát én, királyom, nem tudok távol élni tőled. Hiába kínál ez a világ bármi kincset, hiába hívogat bármilyen csábító szóval, az az én legnagyobb gazdagságom, hogy megismerhetlek. Te gyógyítottál meg, te hívtál el. Hadd kiáltsam mindenkinek a te dicsőségedet. Vezess engem, és én megyek utánad. Halálba, nyomorúságba, egyedül valóságba, még akkor is a tied maradok. Mert örök szereteted magához fűzött engem. Én királyom, én megváltó Krisztusom. Kiáltunk hozzád, Jézus Krisztus, a betegekért, a megszomorodottakért. Imádkozunk hozzád a gyógyításban, szorgoskodókért, az orvosokért, az ápolókért, a kutatókért, és mindazokért, akik segítenek abban, hogy betegségeinkből meggyógyulhassunk, de ennek az igazi végrevívője, végbehajtója, végrehajtója te vagy, Jézus Krisztus, mert te vagy ennek a világnak az orvosa, te vagy az orvosok orvosa, doktorok doktora. Gyógyíts meg a mi szívünket, hogy a világvasárnapon tiéd legyünk, most és mindörökké. Amen. Imádkozzuk Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A 200. dicséretünknek énekeljük az első, a harmadik, az ötödik és hatodik verseit, és ezzel zárjuk most istentiszteletünket. A 200. dicséretünk első, harmadik, ötödik és hatodik verseit énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk!
Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőribe ne jussunk. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel, te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű pajzsunk, hogy e világ diadalt ne vehessen rajtunk. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mind végig a hídben.
A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.